Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezetők Lavai Richárd. Vendégünk ma este Jávor Benedek, az Együtt PM Európai Parlamenti képviselője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetést csütörtökön délután rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Ezt már tudjuk, hogy elindul hivatalosan is a brit kilépés eljárása. Mennyiben lesz más az Európai Unió ön szerint? Nem feltétlenül csak közvetlenül a brit kilépés, tehát nem csak arra gondolok, hogy egy taggal kevesebb lesz. Mennyire lesz más a Brexit után ön szerint az Európai Unió?
Mindenképpen jelentős változás, de a Brexit inkább tünet, mint ok. Európa jövőjével kapcsolatban nagyon erőteljes gondolkodás folyik. Részben a tagállamok szintjén, részben az uniós irányító intézmények, a bizottság, tanács és az Európai Parlament keretein belül is. Ugye a közelmúltban mutatta be Jean-Claude Juncker az úgynevezett fehér könyvet a parlamentben, ami 5 lehetséges forgatókönyvet vázolt föl Európa jövőjét illetően, hogy merre lehet tovább lépni abból a egyértelmű válsághelyzetből, amiben az Európai Unió és az európai integrációs folyamat az elmúlt években került. A helyzet az, hogy azok a változatok, amiket felvázolt a fehér könyvben a bizottság, azok hát kevéssé tesznek engem személy szerint optimistává. Valójában annak a beismerése, vagy annak a kimondása, hogy az európai integrációs folyamat úgy, ahogy az elmúlt mondjuk a rendszerváltást követő 2,5 évtizedben folytatódott, ez ebben a formában nem folytatható, és valamilyen új irányt kell találni neki. Elsősorban azért, mert a tagállamok egy részében elfogyott a szándék és az akarat az uniós integráció folytatása iránt.
Ők a régiek egyébként?
Ezzel a helyzettel valamit kell kezdeni.
Bocsáss meg, ők a régiek? Tehát ki lehet azt mondani, hogy a régi tagországoknál elfogyott a lendület, az újak, ugye néha még a visegrádi négyeket is ide sorolják, tehát az újak pedig más oldalon állnak?
Van egy ilyen megosztottság, bár ennél nyilván sokkal komplexebb a helyzet, meg hogy ki a régi és ki az új, tehát azért Magyarország is 13 éve tagja az Európai Uniónak, úgyhogy én szoktam is kifogásolni, amikor új tagállamokként hivatkoznak ránk, miközben mondjuk Görögország, Portugália, Spanyolország csak a 80-as évek végén, tehát 86-89-ben csatlakoztak az Unióhoz, Ausztria, Svédország még később 90-es években. Azt látjuk, hogy van egy ilyen mag-európaként definiálható kör olyan országokból, akiknek a jó része az alapító tagállamok közé tartozott, tehát a római szerződés aláíróinak a köre. Hozzájuk kapcsolódva néhány további tagország, amelyek erőteljesen Európa pártiak. És ebben a körben azért az a meggyőződés, hogy Európa problémáira legyenek azok bármennyire súlyosak, és itt nem csak a belső nehézségekről, hanem a globális térben való jelenlétről is szó van, hogy ezekre a problémákra az európai együttműködés megerősítése és az európai integráció folytatása jelentheti a megoldást. És ezzel szemben vannak olyan országok, amelyek azt gondolják, hogy mindaz, amivel Európa az elmúlt időszakban szembesült, és amire sokszor valóban nem tudott hatékony választ adni, erre a megoldás nem az, hogy ahol nem működött hatékonyan Európa, ott megerősíteni az együttműködéseket, és jobb formát adni ennek az uniónak, hanem az, hogy vegyük vissza a jogköröket Brüsszelből, mindenképpen állítsuk meg az integrációs folyamatot, és gondoljuk át, hogy mik azok a jogkörök, mik azok a területek, ahol a tagállami autonómiát, a tagállami szuverenitást adott esetben meg kell erősíteni. Ezek között vannak úgynevezett új tagállamok, tehát Magyarország, Lengyelország egyértelműen és mindenképpen ezt a vonalat képviseli, de olyan régebbi tagállamok is, Nagy-Britannia, amelyik el is döntötte egy népszavazás keretében, hogy ők nem kívánnak továbbiakban részeivé válni ennek az uniós együttműködésnek. A kép természetesen rendkívül komplex, olyan érdekek metszik egymást keresztbe, hogy kik a nettó befizetői az uniónak, kik járnak anyagilag jól az uniós költségvetésből.
Sokak szerint ez a meghatározó, ön szerint nem? Tehát, hogy igazából a pénzről van szó. Tehát, hogy a nagyok elfogyott a türelmük, és nem akarják finanszírozni a...
Erről szó nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy pont fordítva van, az integráció erősítése jobbára a nettó befizető országok többségi álláspontja. Természetesen Hollandiában is ott van Geert Wilders, Németországban ott van az AfD, Svédországban is vannak populista jobboldali pártok, de jellemzően ezek az országok, amelyek tulajdonképpen az uniós együttműködés anyagi terheit elsősorban viselik, ezek az országok ennek ellenére azt mondják, hogy ha ez egy jól működő együttműködés, hogyha Európa eredményes és hatékony tud lenni, akkor ők szívesen finanszírozzák, és ők nem akarják kitolni a később csatlakozott országokat sem. Tehát ez a ellenállás az uniós integráció folytatásával kapcsolatban különös módon inkább a periférián jelenik meg, ahol egyébként nettó haszonélvezői az uniós tagságnak ezek az országok. Természetesen ez is egy ennél bonyolultabb kérdés, hiszen itt nem pusztán egy egyszerű cashflow számolásról van szó, hogy mennyit fizetünk be és mennyit fizetünk ki. Az európai politikák azok egyrészt a konkrét uniós támogatásokon túlmenően gazdasági lehetőségeket is jelentenek ezeknek az országoknak, amelyek nem jelennek meg a kalkulációban, miközben természetesen az uniós egységes piacba való bekapcsolódás adott esetben uniós cégeknek is lehetőséget nyújt ezeken a piacokon, amelyeket vannak, akik úgy értelmeznek, hogy ez a veszteség oldalon jelenik meg, hogy nem pusztán a magyar cégek, vagy nem lehet kedvezményezni a magyar cégeket a magyar piacon, hanem egy egyenlő versenyben kell lenniük európai cégekkel. Biztos, hogy az uniónak egyébként ez a centrum-periféria konfliktusa, ez létezik, és ezt az elmúlt években az unió nem tudta hatékonyan kezelni. Tehát azokat a versenyképességi válságokat, amelyekkel a mediterrán régió, Kelet-Európa egyes országai szembesültek, azokat a jövedelem transfereket, pénztranszfereket, amik a kereskedelmi rendszereken keresztül megvalósultak. Ezeket nem tudta az unió, nem is ismerte föl, azt gondolom, időben a problémának a súlyosságát, és nem tudta hatékonyan kezelni. Ennek eredményeképpen tudtak egyébként megerősödni az euroszkeptikus politikai erők és az euroszkeptikus hangok, és ennek az eredménytelenségnek a, hát úgymond a gyümölcsét, a keserű gyümölcsét aratja most az unió, amikor azt látja, hogy ezekben a periféria országokban egyre erősebb az unióval szembeni ellenállás.
Mi ennek az eredménytelenségnek ön szerint az oka? Ugye a legtöbbször az Európai Bizottságot magát szoknak okként megnevezni, de hát itt ugye van három testület, mégiscsak az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament. Nem működik jól ez a hármas?
Az ok sokrétű, részben egész egyszerű, hogy fogalmazom ezt jól, nem mondanám, hogy vakság, de az tény, hogy az európai diskurzust azt alapvetően a nyugat-európai látószög dominálja. Tehát azok a sajátos problémák, azok a gondok, azok a nehézségek, amelyekkel adott esetben dél-európai vagy kelet-európai országok néznek szembe, ezek jellemzően alulreprezentáltak az uniós viták során. És ez szerintem egy súlyos probléma. És ebben szerintem feladata van ezeknek az országoknak, hogy igenis hatékonyan lépjenek föl a saját nézőpontjuk, a saját problémáik felhangosítása érdekében. Ezt egyébként szoros együttműködésben lehet a leghatékonyabban csinálni. Ebből a szempontból a V4-ek együttműködése egy rendkívül jelentős potenciált nyújtana. Én azt látom, hogy ezek az országok ugyanakkor az elmúlt években nem használták ki azt a lehetőséget, hogy az uniót kreatív módon, proaktívan, javító szándékkal próbálják meg megújítani. Sokkal inkább, és mondjuk a magyar kormány esetében egyértelműen ez a trend, egy ilyen politikai kampányízű brüsszelezés keretében adták elő az unióval kapcsolatos kritikájukat, ami nem vezet sehova, tehát ettől az unió semmel sem lesz jobb struktúra, és Magyarország helyzete sem fog javulni az unión belül. Tehát én ezt egy elmulasztott lehetőségnek látom. Amit az intézmények, vagy ami az intézményeket illeti, itt rengeteg problémát látunk. Tehát egyrészt ugye az intézmények is átalakulóban vannak, és az Európai Parlament például évtizedek óta igyekszik a saját hatásköreit bővíteni, és azt mondani, hogy mint az egyetlen közvetlenül megválasztott testülete az Európai Uniónak, hogy sokkal jelentősebb hatásköröket, jogköröket kell telepíteni a parlamenthez. Ezzel szemben állnak azok a nézőpontok, például a magyar álláspont is, amely szerint az Unió nem egy egységes, nem egy olyan politikai intézmény, amelynek erős önálló legitimitású intézményeket kell biztosítani, hanem sokkal inkább szuverén nemzetállamoknak egyfajta együttműködése. Ez esetben a tanács, ahol a kormányokat, vagy a kormányok képviseltetik magukat, a tanács kezébe kell tenni a hatáskörök döntő többségét, tehát itt egy ilyen kompetencia harc is folyik az intézmények között. Az viszont biztos, hogy legalábbis én úgy látom, hogy a uniós intézményrendszert valójában, amikor elkezdték kitalálni, akkor ugye 6 alapító tagállamról volt szó, és aztán nyilván később a alapszerződések módosultak a lisszaboni szerződésig bezárólag, de hogy igazából egy csomó intézmény egész egyszerűen nem tud hatékonyan működni 28 tagállammal. Annyiféle érdek, annyiféle nézőpont keresztezi egymást, hogy a döntéshozatal sebessége lelassult, és a döntéshozatal hatékonysága pedig sokszor meglehetősen alacsony, végtelenre nyúló viták vannak egyes tagállamokkal. Tehát 27 tagállam akarhat valamit egyhangulag, Málta, Ciprus, Magyarország, bármelyik kisebb tagállam is blokkolni tudja sokszor ezeknek a vitáknak a lezárását, vagy az előrelépést.
Ezért látjuk azt például a menekült ügyben, amit látunk? Tehát, hogy újabb és újabb csúcstalálkozók vannak, kezdeményezések, ötletek, de igazából nincs megoldás.
Menekült ügyben is ez mindenképpen szerepet játszik. Tehát amellett, hogy a menekült ügyre, én most lehet, hogy kiábrándítom a hallgatókat, de igazából nincs ilyen egyszerű megoldás, hogy most az Unió előáll egy javaslattal, és attól nem lesz menekültválság. Tehát amíg Európa vonzás terében fennállnak azok a konfliktusok, amelyek jelenleg láthatóak, a közel-keleti konfliktusoktól kezdve a szíriai polgárháború, iraki helyzet, a szubszaharai Afrika, fekete-afrikai gazdasági válsághelyzetek, addig a menekültek lesznek, 10 milliós nagyságrendben lesznek, és a menekülteknek egy töredéke pedig elszállja magát arra, hogy Európa felé fog jönni. Tehát én azt gondolom, illúzió azt gondolni, hogy akár a bizottsága elő tudna állni egy olyan javaslattal, ami megszünteti a menekültválságot. A kérdés az, hogy Európa hogyan tudja egyrészt hatékonyan fellépni annak érdekében, hogy véget vessen ezeknek a konfliktusoknak, hogy stabilizálja ezeket a régiókat és ezeket az országokat, hogy segítse a menekülteket, hogy mi hamarabb visszatérhessenek a hazájukba, a származási országukba, hogy megpróbálják a menekülteket a konfliktus gócokhoz minél közelebb elhelyezni, mert onnét annál nagyobb arányban, vagy nagyobb valószínűséggel térnek vissza a saját hazájukba, és hogy akik pedig mégis megjelennek Európa határainál, hogy őket hogy lehet úgy az európai rendszerbe integrálni, hogy egyrészt a humanitárius szempontokat szem előtt tartsák, ugyanakkor biztosítsák, ahogy a megfelelő biztonsági intézkedések ne lássák ennek kárát, tehát hogy szűrni lehessen az érkező menekülteket, hogy ne néhány tagállam viselje a menekültválság alapvető nehézségeit, ugye részben a frontországok, Görögország elsősorban, de Olaszország, Magyarország is ugye az elsődleges menekült áramlásnak az útjában áll, illetve Németország, Svédország, amik a végső célországok. Tehát, hogy az Unió minden tagállama vegye ki arányosan a részét ennek a helyzetnek a kezeléséből. Erre nem tudott olyan javaslattal előállni a bizottság, amely élvezte volna valamennyi tagállamnak a támogatását. A magyar kormány aktívan részt vett abban, hogy ne szülessen olyan megoldás, ami illetve útjába állt tulajdonképpen a bizottság által javasolt megoldásoknak, és továbbra sincs igazából működőképes megoldás. A török megállapodás az átmenetileg csökkentette az Európára nehezedő menekült nyomást, ugyanakkor azért ennek részben az is az oka, hogy a téli időszakban sokkal kevésbé indulnak el a menekültek, és Törökország ugye éppen a megállapodás felmondásával fenyegetőzik, tehát a közeljövőben a menekült válsággal Európának továbbra is foglalkoznia kell. A helyzet az, hogyha nem tud Európa egységesen, közösen fellépni ebben a kérdésben, akkor nem marad más, mint hogy a tagországok tulajdonképpen egymás ellen fogják játszani ezt a játékot, és egymásra próbálják rátolni majd a problémákat.
A közös határőrség, vagy a közös határőrizetnek a felállítás az lehet egy olyan pont, ahol megdőlhet, vagy ahol ki tudunk ebből az ördögi körből lépni, mármint az Európai Unió? Tehát ha egy ponton sikerül végre valami közös megoldást találni, akkor lehet, hogy ez hozza a többit is magával?
A határőrizet az csak egyetlen pontja ennek a problémának.
Tehát, hogy, érzem, hogy egy pont lehet olyan,
ahol ki... Tehát nem fogja megoldani a dolgokat a közös uniós határőrizet, mert az nem működik, hogy a menekültek eljutnak az európai határokig, aztán ott építünk valami égigérő falat, és hagyjuk, hogy a fal másik oldalán pedig kaotikus állapotok alakuljanak ki. Tehát természetesen szükség van Európa határainak a megfelelő védelmére, úgy, hogy közben az alapvető nemzetközi szerződéseket betartjuk, hogy a háború elől menekültek folyamodhatnak menekült státuszért, és esélyük van jogszerűen ezt meg is kapni. De a határőrizetben is azt gondolom, hogy növelni kell az uniós kompetenciánk, a Frontex, amelyik elvileg az unió határ őrizeti együttműködése, nincs felkészülve ennek a helyzetnek a kezelésére, sem a források nem állnak rendelkezésére, sem a jogkörök nem állnak rendelkezésére, ezt sokkal inkább a tagállamok határőrizeti szerveinek az együttműködése, mint egy tényleges uniós szerv finanszírozásában, eszközeiben teljes mértékben ki van szolgáltatva a tagállamoknak. Tehát azt gondolom, hogy itt erősíteni kell a határőrizeti együttműködés, és adott esetben egy uniós közös határőrizeti szervnek a felállítását. Csak a paradox dolog az, hogy ez megint pontosan ugyan abba az irányba vezet, hogy tagállami kompetenciákat adjunk föl brüsszeli szintre, hogy szélesebb jogkörökhöz jussanak hozzá az uniós intézmények, mondjuk a menekült kérdésre, a határőrizet kérdésében. Ez pedig éppen ellentétes azzal, amit egyébként a menekült ügyben hát meglehetősen agresszív álláspontot képviselő tagországok, köztük Magyarország képvisel. Tehát, hogy Magyarországnak, hogyha komolyan gondolja a magyar kormány és a magyar miniszterelnök mindazt, amit a tagállamok együttműködése a nemzetállamok Európájáról gondolt, akkor hevesen elleneznie kell a határőrizeti együttműködést, mert ez pontosan az integrációs folyamat, aminek egyébként ő saját maga által definiált ellensége.
Ugye a beszélgetésünk elején ugye elmondtam, hogy ön az Együtt és a Párbeszéd Magyarországnak a közös európai parlamenti képviselője. Például ebben az ügyben kinek az álláspontját képviseli?
Ebben az ügyben nincsen konfliktus, tehát azok a pártok, amelyeknek a listáján mandátumot szereztem, a menekültügyi kérdésben gyakorlatilag egy az egyben ugyanazt a irányvonalat képviselik. Meggyőződésünk a Párbeszéd Magyarországértnek is, és az Együttnek is, hogy közös európai megoldásra van szükség a menekültválság kezelésére, aminek csak egy pontja a határőrizetnek a kérdése, Európa határainak a megfelelő védelme, ami nem azt jelenti, hogy áthatolhatatlan falakat kell építeni, hanem azt, hogy megfelelő garanciákat és olyan rendszereket kell kiépíteni, amelyek szűrni tudják a menekülteket, el tudják hatékonyan dönteni, hogy ki az, aki jogosult a menekült státuszra, ki az, aki nem, és ki tudják szűrni a biztonsági kockázatot jelentő személyeket a menekültek közül. De a határőrizettől kifelé és befelé is rengeteg dolog van még, és ebben is egyetértés van a két párt között. Egyrészt a konfliktus megelőzés, például európai fejlesztési programoknak a megerősítése révén, tehát hogy egész egyszerűen segíteni, hogy ne destabilizálódjanak országok, amelyek menekültválsághoz vezetnének, a meglevő konfliktusok mi hamarabbi rendezése nemzetközi fellépés révén, és ebben az uniónak fontos szerepet kell játszania, hogy akár a szír polgárháború, akár más környékbeli konfliktusoknak a rendezésében. Embercsempészek kiszűrése a rendszerből, tehát ez egyik legsúlyosabb része az egész menekült válságnak, hogy szervezett bűnözői körök gyakorlatilag iszonyatos finanszírozási forráshoz jutnak a menekült válság révén, és egyben egyébként emberek, szerencsétlen emberek millióit zsákmányolják ki. Tehát az embercsempészek, a bűnözői köröknek a kiszorítása a menekült válságból, amennyire lehetséges. A másik oldal oldalon pedig a már Európába érkezett menekülteknek a hatékony és eredményes integrálása, és azt gondolom, hogy Európa az elmúlt évtizedekben ebben teljesített a legrosszabbul. És igazából a probléma valójában szerintem itt van, hogy nem voltak képesek a tagországok, és ez viszont nem Európai Uniós kompetencia, hanem tagországi hatáskör, hogy olyan integrációs programokat végrehajtani, amelyek révén a többségi társadalomba megfelelően integrálni lehet a menekülteket, bevándorlókat, illetve a végén ott van a biztonsági együttműködés, tehát a tagállami rendőrségek, titkosszolgálatok hatékonyan és eredményesen fel kell, hogy tárják adott esetben azokat a mozgásokat ezekben a közösségekben, amelyek végső soron akár biztonsági kockázatot is jelenthetnek. Ebben nagyon különböző a tagállamok teljesítménye. Őszintén szólva, például Belgium az elmúlt években nagyon rosszul teljesített, és ennek is volt eredménye a brüsszeli terrortámadás. A német biztonsági, nemzetbiztonsági szolgálatok, rendőrség ebben sokkal hatékonyabban és eredményesebben járt el.
A többi Európai Uniós kérdésben, most a menekültől eltekintve, van érdemi különbség a két párt álláspontja között, az önt az Európai Parlamentben küldő két párt álláspontja között?
Vannak különbségek, azt a megválasztásomkor egyértelművé tettük, hogy én a zöld frakcióba ülök be az Európai Parlamentben, és nyilván az én politikai pozíciómat alapvetően az Európai Parlamenti frakció tagságom szabja meg. Ez alapvetően inkább a Párbeszéd politikai irányvonalát jelenti, tehát mondjuk kereskedelmi politikai kérdésekben az együtt érzékelhetően egy liberálisabb, szabad piacibb állásponton van, mint a Párbeszéd, de konfliktus ebből sem szokott fakadni.
Ha már itt a pártkérdéseknél tartunk, nem tudom, hogy mennyire aktív résztvevő a magyarországi párt politikának, vagy a magyarországi párti gyakorlatnak, a mindennapi életnek, de például 2018-at illetően együttműködés, vagy nem együttműködés, most nem feltétlenül az együttel, hanem egyáltalán bárkivel, napirenden van ez már?
Hát természetesen napirenden van, aki újságot olvas, tévét néz, rádiót hallgat, az is tudja, hogy napirenden van.
Tudja, például a PM-ben.
Folyamatban vannak az egyeztetések. A Párbeszéd ugye kezdetétől azon az állásponton volt, hogy a 2014-es együttműködés, összefogás megismétlésének nem sok teteje van. Tehát az, hogy egy ilyen színfalak mögötti alkudozása révén, amelyik hónapokig dominálja az ellenzékről szóló közbeszédet, a végén előálljunk valamivel, ami aztán elhasonl a választáson, ennek sok teteje nincsen. Az is nyilvánvaló, hogy a magyar választási rendszer sajátosságai miatt, amit a Fidesz nagyon tudatosan alakított olyanra, amilyen, ennek eredményeképpen az, ami mondjuk Hollandiában épp a múlt heti választásokon teljesen normális módon végbe ment, hogy mindenki elindult maga a választásokon, a parlamentbe bekerült 13 párt, és most kezdődnek a koalíciós tárgyalások, hogy akkor mindenki megszerzett valamennyi mandátumot, mely frakciókkal lehet összehozni egy magabiztos kormánytöbbséget. Ez Magyarországon, ez a nagyon elemi és egyszerű politikai lehetőség az ellenzék számára nem áll fönn, mert gyakorlatilag a magyar választási rendszer lehetetlené teszi, hogy a választásokon önállóan vegyenek részt az ellenzéki pártok, és utána kezdjék meg az együttműködési tárgyalásokat. Tehát valamiféle együttműködés elkerülhetetlen annak érdekében, hogy egyetlen esély legyen a parlamenti többség megszerzésére. A Párbeszéd álláspontja az elejétől kezdve az volt, hogy ennek akkor van értelme, hogyha ki tudjuk nyitni az együttműködést, tehát a parlamenti pártokon túl a társadalmi, állampolgári mozgalmak, civil szervezetek integrálhatók ebbe a folyamatba, és ennek az eszközeként az előválasztást javasoltuk. Ez az előválasztási javaslat, ez nyilvánvalóan nem fog tudni megvalósulni, tehát ez gyakorlatilag a többi ellenzéki párt ellenállásán megbukott. Innentől kezdve egyelőre szerintem teljesen képlékeny a helyzet, tehát nem nagyon hagyták ezt a lehetőséget megvalósulni. Az, hogy a 2014-es színfalak mögötti alkudozásba újra belemenjünk, ennek én személy szerint sok értelmét nem látom. Az együttel egyébként szoros kapcsolatban vagyunk, tehát sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan lehetne maximalizálni a kormányváltás esélyét, vagy egyáltalán milyen stratégia mentén érdemes neki menni a választásnak. Egyelőre én erről nem tudok ennek az eredményét megjósolni ezeknek az egyeztetéseknek, hogy az ellenzék végül is ki tud-e találni egy olyan formáját az együttműködésnek, amelyik esélyét adja a kormányváltásnak, és ami ugyanakkor nem pusztán a 2014-es bukásnak a megismétlése, vagy kudarcba fulladnak ezek az egyeztetések, és tulajdonképpen az ellenzéki pártok önállóan méretik meg azt a politikai irányt, azt a politikai tartalmat, amit képviselnek a magyar politikában.
Jávor Benedek, az Együtt PM európai parlamenti képviselője az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is!